Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeléti podcastja. Én Tóth Rihárd vagyok, itt ül mellettem kollégám Gergely Márton, és az eheti vendégünk Léderer Sándor, a K-Monitor társalapítója és ügyvezető igazgatója. A vagyonnyilatkozatokat fogjuk átbeszélni, köszönjük Sanyi, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm, hogy meghívtatok.
Csütörtökről péntekre tették közé a vagyonnyilatkozatokat. Hogyan kezeljük ezeket a dokumentumokat? Ezek egy ilyen kortünetnek a papírjai, vagy egy súlyos lenyomat a Magyarország politikai elitjének helyzetéről?
Hát ugye elméletben ez egy nagyon fontos dokumentum, amit mondjuk a 70-es évek óta vezetnek be a világ majdnem minden országában. Tehát ez egy nagyon-nagyon elterjedt antikorrupciós eszköz. Magyarország egyébként egy ENSZ-es egyezmény aláírásával lényegében kötelezettséget is vállalt arra, hogy ezt itthon is bevezeti. Persze arra nincsenek szigorú előírások, hogy ezt hogy kell csinálni, és ebből fakad, amire a kérdésed második része, vagy a második opció utalt, hogy hát Magyarországon ez egyben egy siralmas nap is, ugyanis egy iszonyatosan nagy hazudozásra, vagy egy képmutatásra derít fény, de azt gondolom, hogy ezzel együtt egy jó tudni, hogy lehetne egy jó rendszer, vagy legalábbis ez egy mindig egy alkalom arra, hogy rá tudunk mutatni, hogy a politikusaink mennyire képmutatóak, és még így is egy viszonyítási pont, ugyanis van mihez kötni a hazugságokat. Tehát mindig azt mondjuk, amikor ugye szokásban az egésznek semmi értelme nincs, hát azt a célját valóban nem teljesíti, amiért kitalálták, de arra még mindig jó, hogy ehhez tudunk viszonyítani, hogy ezt mondtad öreg, és a valóságban meg az van, amit mindannyian láttunk.
De Orbán Viktor hangsúlyozza a legutóbb, amikor ő tartott a kormányinfót, akkor többször is mondta, hogy ez Európa legszigorúbb ilyen rendszere. Most ez egy valóságtól elrugaszkodott kijelentés, vagy tényleg Európa többi országában? Persze álnaiv a kérdés, mert tudom én is rá választ, de hogy Európa többi országában még ennél is rosszabb a helyzet.
Igen, ugye ez egy kommunikációs játék minden bizonnyal, mert maguk a fideszesek is még néhány évvel ezelőtt beismerték, tehát Gulyás Gergely például mondta, hogy nincs rendben a magyar vagyonnyilatkozati rendszer, kell egy reform. Még a Papcsák is mondott ilyet. A kormány antikorrupciós programja, amikor nem is tudom hány éve, 6-7 éve elkezdtek rajta dolgozni, akkor ott a potenciális reform területeken ez is ki volt emelve, és mint problémás terület volt megemlítve, ugye nem történt igazán változás, sőt a Greco-nak is volt ugye időközben egy olyan felmérése, amiben a vagyonnyilatkozatokat is vizsgálták, és ők is rámutattak, hogy problémák vannak ezzel. Tehát a Fidesz is tudja, mindenki tudja, és ez egy új kommunikációs dolog, egyszerűen tagadjuk le totálisan, hogy ezzel probléma van.
Hány vagyonnyilatkozatot néztél meg ma? Tehát, hogy mennyire veszed ezt komolyan?
Én egy-kettőbe belenéztem, engem őszintén szóval most az jobban érdekelt, hogy még mindig kézzel töltik-e ki, vagy vannak többen, akik veszik a fáradtságot, hogy legalább számítógéppel bepötyögik, hogy olvasható legyen, és elolvastam, amit ti írtatok, amit más újságok írtak, összefoglalókat, hogy milyen érdekességek vannak benne. De mondjuk nyilván ilyenkor nem igaz, nem ilyenkor számít az ember arra, hogy kiderül valami nagyon durva dolog, hanem majd évközben, amikor hoppá valakit lefotóznak egy nagy Ferrarival, vagy kiderül, hogy nem tudom, egy új lakóparkba jár haza, ami sehol nincs föltüntetve, stb.
Ugye ti, nektek a munkátok egy jó része az, hogy megpróbáltak adott bázisokat építeni, illetve dokumentumokat találni és földolgozni ahhoz, hogy valami fajtaképpen a korrupciót kézzelfoghatóvá tegyétek. Ilyen téren a vagyonnyilatkozatokkal bármit foglalkoztok, vagy ez tényleg csak ez amikor már kész van a cikk, vagy kész van az információ arról, hogy itt valami nagyon nagy stikli történt, akkor viszonyítási alapnak lehet használni?
Foglalkoztunk vele lényegében minden évben, ugye volt egy ilyen eseményünk is, hogy a vagyonnyilatkozatok hajnal, amikor lényegében egy éjszaka alatt földolgoztuk, vagy hát mondjuk adatbázisba rendeztük, digitális formába hoztuk a képviselőknek a, hát mondjuk úgy annyiban digitális, hogy beszkennelt vagyonnyilatkozatait, és akkor ezeket elemeztük is, például, és olyanokat is csináltunk, hogy mondjuk ellenőriztük, hogy azok a cégek, tehát van-e mondjuk olyan cég a tulajdonukban, amit nem tüntettek fel, jutottak-e agrártámogatásokhoz, amit nem jelentenek be jövedelemként. Tehát ilyeneket csináltunk. Most nem csináltunk ilyen eseményt egyszerűen azért, mert majd egy másféle eseményt akarunk csinálni, egy kicsit mélyebbre ásunk, meg más dolgokon is dolgoztunk most, de lassabban, de ezeket a vagyonnyilatkozatokat ezúttal is föl fogjuk dolgozni, belenézzünk, mert egy-két ilyen érdekes dolgot mindig lehet találni. Volt olyan év, nem is tudom, hogy 14-ben vagy 15-ben, például azzal is kísérleteztünk, hogy a mentelmi bizottsághoz egy bejelentést tettünk, akkor Szijjártó Péter vagyonosodásával kapcsolatban. Sejthetitek, hogy mi lett a vége.
Ugye a mentelmi bizottság ebben a történetben azért fontos, mert csak ők ismerik a képviselők hozzátartozóinak is a vagyonnyilatkozatát. Az LMP most nyilvánosságra hozta, de hogy kormányzati oldalon, illetve azoknál a politikusoknál, akik nem hozzák nyilvánosságra a hozzátartozók nyilatkozatát, lehet azt sejteni, hogy ezek a dokumentumok rejtik a valóságot?
Van, ahol biztos, hogy a rokonok vagyonnyilatkozataiba kerülnek dolgok, de azért más praktikák is vannak nyilván arra, hogy elrejtsenek vagyonokat, vagy elfedjenek furcsa jövedelmeket. Ugye a hozzátartozók vagyonnyilatkozatának a szabályozása rettenetesen cinikus, mert megköveteli a törvény ugyan, hogy tegyenek vagyonnyilatkozatot, ez nem nyilvános, és csak úgy lehet egyáltalán vizsgálatot kérni az ő vagyonnyilatkozatukkal kapcsolatban, illetve amúgy is, csak hogy ebben ugye nem lehet benne, hogy az ember megnevezi, hogy mivel van probléma. Tehát ez lényegében egy ilyen ördögi kör, hogy nem tudod, egyszerűen nem lehet. Tehát, hogy igazából, és maguk a mentelmi bizottságban ülők se néznek bele, mert ugye ők akkor néznek bele, ha van valami eljárás. De ezen kívül ugye egy ilyen nagyon gyakori trükk az, hogy mindenfajta privát kölcsönöket kapnak képviselők, nem lehet tudni, hogy honnan, de az is, hogy vannak mondjuk olyan cégeik, amikben ők aktívan nincsenek részei, de valamilyen módon ugye ott termelődik bevétel, és ezt ki tudják venni belőle.
Ugye kicsit puskáznom kell, hogy Orbán Viktor szerényen spórolt és törlesztett, 450 ezer forinttal növelte a megtakarításait, bankhiteléből lefaragott, megvan ugye a Felcsúti meg a 12. kerületi ingatlanja, de mellette pedig látjuk azt, hogy magánrepülőgépeken utazik saját bevallása szerint 30 éve különböző futballmérkőzésekre, látjuk azt, hogy Felcsúton milyen stadion épül és hogy milyen beruházások vannak. Ez a képmutatásnak a csimboraszója egy ilyen vagyonnyilatkozat, amikor látjuk, hogy 450 ezer forinttal növelte megtakarításait, és mellette mondjuk felszáll egy repülőgép, egy private jet Ferihegyen, vagy az egésznek már tényleg ott tartunk, hogy semmi értelme.
Én azt gondolom, hogy neki be kellett volna írni a ajándékként a vagyonnyilatkozatába azokat az utazásokat, amiket így kapott. De ezen ugye miután ez egy maga törvény, meg az egész vagyonnyilatkozati forma, nyomtatvány sem tökéletes, ez is egy olyan pont, amin el lehet vitatkozni, hogy ennek ott van-e a helye. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy olyan jövedelem, ami vagy jövedelemként nyilván kell tartani, és adóznia kéne utána, vagy egy ajándékként legalább nyilvánosságra kell hozni, hogy kapott és hány ilyet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy probléma. Ezen lehetne javítani az, hogyha az szándék lenne, hogy egy jó vagyonnyilatkozati rendszer legyen. És ilyen van több országban is, hogy egyszerűen ezek az utazások, mert tehát hogy politikusok rendszeresen utazgatnak, és az is egy rendszeres dolog, hogy valaki ezt kifizeti nekik. Van, ahol ezt mondjuk nem is engedik, de ahol engedik, ott is van, ahol megkövetelik, hogy ezeket egyszerűen hozzuk nyilvánosságra, mert számos olyan eset van, hogy nem jó fejségből fuvaroznak valakit, hanem remélnek valamit ezért cserébe, és ugye az Orbán esetében is ugye ez merült fel, hogy akik fizették neki az utait, azok kedvezményezettjei különböző közbeszerzéseknek, vagy akár EU támogatásoknak, és hogy vajon van egy összefüggés, vagy lehet-e összefüggés.
Ugyan lenne értelme a vagyonnyilatkozatoknak, mit kéne megreformálni rajta?
Én azt gondolom, hogy több témakör van ezen belül, amivel foglalkozni kell. Az egyik a vagyonnyilatkozatok tartalma, amit ki kell bővíteni. Tehát hogy vannak még mindig olyan dolgok, tehát például ez, hogy ilyen utazásokat beleírni, amik nem részei a vagyonnyilatkozatoknak, vagy része kéne legyen az, hogy milyen pozíciói voltak valakinek azelőtt, hogy mondjuk kormányzati vagy képviselői funkcióhoz jutott, tehát lássuk, hogy van-e olyan potenciális összeférhetetlenség, hogy mondjuk egy nagy gyógyszergyárnak volt az igazgatója, majd elkezd szavazgatni olyan törvényekbe, ami mondjuk a gyógyszeriparnak kedvező. És ugye utólag is szokás ilyet csinálni, hogy pont azt látni, hogy hova ment a figura, tehát hogy egyszerűen vonatkoznak rá ezek a jogszabályok később is. És ugye ehhez megint csak más információ kell. Ugye az ilyen haszonélvezeti jogok, meg különböző egyéb jogok, amik nem szigorúan tulajdon, de lényegében neki kedvez, vagy mondjuk opciós jogok, hogy majd egyszer visszakap egy céget, ha már nem képviselő, ezek is olyan dolgok, amiket azt hiszem bele kéne tenni. Akkor egy másik témakör, amiről ugye kicsit beszéltünk, hogy például a hozzátartozóknak a vagyonnyilatkozatai is nyilvánosak kell lennének, hogy legyenek ezeket a vagyonnyilatkozatokat, eleve nem ilyen papírokra kéne írni, hanem egy számítógépes rendszerbe kéne mindent fölvinni, ahol onnantól kezdve borzasztóan könnyen össze lehet vetni ugye az évek során az információkat. Sőt, mondjuk a legnormálisabb az lenne, hogy az államnak ugye mindenféle adatbázishoz van hozzáférése, tehát rögtön le tudja ellenőrizni, hogy valóban benne van minden autó, ami a nevé van, és van olyan hely, azt hiszem például Lettországban, lényegében kicsit úgy, mint ugye nálunk az adóhatóság, a vagyonnyilatkozatot is kitölti előre, azok alapján, az infók alapján, amik ilyen közhiteles adatbázisokban rendelkezésenek, elküldi, akkor megnézi az illető, hogy mindent megtaláltak-e, vagy minden megvan-e, ahogy rendben van, és max kiegészíti, aláírja, és kész. És akkor ugye ezután jön az a része, hogy ezt valakinek ellenőriznie kéne, tehát mondjuk ez a harmadik pont, ahol komolyan reformra lenne szükség. Tehát legyen egy független szerv, nem a mentelmi bizottság, ahol hozzá nem értő, hát képviselők vannak ott, egyrészt ugye kecskére a káposztát, másrészt pedig ezeknek nem az a szakmájuk, hogy ilyen dolgokat vizsgálnak, tehát mondjuk egy adóhatóság vagy számvevőszék szintű vagy szerű szervezetnek kéne megvizsgálni rendszeresen minden évben bizonyos. Ugye Magyarországon csak egy rövid kitörő, több tízezren lehetnek, akik vagyonnyilatkozatot tesznek, nyilván nem lehet ennyit ellenőrizni. De mondjuk a parlamenti képviselők esetében, miniszterek esetében, és mondjuk szúrópróbaszerűen itt-ott-amott, ezt el kéne évente végezni, és megnézni, hogy minden stimmel-e, amit beírtak. És ugye a negyedik pont, ami ugye Magyarországon egyáltalán nincs, az a szankciók kérdése, tehát ha valaki pontatlanul tölt ki, kihagy valamit, akkor ennek legyen következménye. Erre is van számos helyen példa, hogy ez egy büntetőjogi kategória, ezért börtönbe lehet kerülni, vagy nagyon súlyos bírságot kell fizetni azoknak, akik mulasztanak.
Hogyha már állami számvevőszék, mennyire követ egy nyomon a ellenzéki pártok megbüntetését?
Hát követtük természetesen, mert ugye az egy másik borzasztó nagy problémának az egyik pillanata, vagy egyik tényezője az állami számvevőszék szerepe, az a párt és kampány finanszírozás, illetve ennek az ellenőrzése. Tehát nyilván azt mindig nézzük, hogy ezek a vizsgálatok, a rendszeres vizsgálatok, illetve ugye a választási költségekhez kapcsolódó vizsgálatok hogyan alakulnak, mit néz az állami számvevőszék. Nyilván azért mondtam, hogy NAV, illetve állami számvevőszék szerű szervezetek, mert azt gondolom, hogy mind a két szervezetnek tel kapcsolatban fölmerültek nagyon komoly aggályok, fogalmazunk szépen a függetlenségük vagy pártatlanságuk kapcsán. Tehát azt gondolom, hogy a mai Magyarországon mindenről egy kicsit ilyen hipotetikusan beszélünk, mert ugye, hogy ezek az intézmények működjenek, ahhoz az kell, hogy ezek a szervezetek függetlenek legyenek, és tényleg az lenne a céljuk, hogy ellássák ezeket a feladatokat.
És az ellenzéki pártok ezek alapján, a vizsgálatok alapján, hogy látod, itt szigorúan olvasták a törvényeket, és ezeknek a szigorú és nehezen betartható törvényeknek valóban nem feleltek meg, tehát hogy itt egy alapvetően problémás helyzetnek a valós feltárása történik, amit utána politikai célra használ az államhatalom, vagy pedig ezek konstruált bírságok és konstruált történetek.
Itt az alap probléma megint csak az átláthatóság, hogy azok a részletes jelentések vagy vizsgálati anyagok, azok nem nyilvánosak, tehát egész pontosan nem tudom egyáltalán, hogy mit kaptak ők meg, abból ők milyen pontosan milyen következtetésekre vannak. Ugye az, amit ők nyilvánosságra hoznak jelentés, az egy nagyon általános anyag, nagyon felületes, azt lehet mondani. Vannak ugye a végén a megállapítások, ugye a javaslatok, hogy mit kell csinálni. Most ezekből, ezek alapján nekem úgy tűnik, hogy ezek a problémák, amiket hangsúlyoztak, vagy kiemeltek, azok eléggé ilyen adminisztratív apróságok. Tehát azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon erősen kampányszaga. Ettől függetlenül...
Mint amikor simán... a Klubrádió nem írta alá az üres oldalát a pályázatán?
Hát ilyesmi, azt gondolom. Tehát hogy azért feltételezik, hogy mondjuk valaki nem kapott külföldről, vagy kapott külföldről pénzt, mert mondjuk nem tett erre külön egy nyilatkozatot, az nekem még nem bizonyíték erre, az lenne a bizonyíték, hogyha ott lenne mondjuk, tehát hogy lenne egy számla kivonat, ahol látom, hogy Londonból, Berlinből, Amerikából jönnek a 10 000 eurók, és ez nincs megnevezve. És ugye itt megint csak arra jutunk vissza, hogy borzasztó a szabályozás, hogyha például lennének pártszámlák és kampányszámlák, amelyek nyilvánosak, és a pártok csak ezekről költhetnének, akkor utána végtelenül egyszerű dolga lenne az adóhatóságnak, vagy az állami számvevőszéknek is, mert amint lát egy kampányrendezvényt valamelyik városba vagy kerületbe, rögtön megnézni, hogy ennek a költségei szerepelnek a kampányköltségek között, ha nem, akkor tessék magyarázatot adni rá. Nincs, és ez ugye 8 éve kétharmad, vagy lényegében folyamatosan kétharmad a kormányzó Fidesz akármikor megváltoztathatta volna ezeket a szabályokat, hogyha akarja. Ugye lényegében minden törvényt átírtak, ami Magyarországon létezik. Ezekhez nem nyúltak hozzá, mint a pártfinanszírozás. Ugye hozzányúltak egy-két apróság kapcsán, a problémákat tudjuk, hogy nem oldották meg, és a vagyonnyilatkozatok ugyanez a kategória.
Hát ugye ráadásul az ÁSZ-vizsgálattal kapcsolatban a Fidesz-KDNP pártszövetségnél mindent rendben találtak. Egyfelől, másrészt pedig a kamupártok, akik felvették az állami támogatást, az ők költéseiket pedig nem vizsgálta az állami számvevőszék. Ha kicsit így felülemelkedünk ezen az egészen, és nyilván azért beszélünk a vagyonnyilatkozatokról, és azért beszélünk az állami számvevőszékről, állami támogatásokról, kampánytámogatásokról, mert hogy érzékeljük, hogy valami nincsen rendben. És mindannyian ismerjük Lánci Andrásnak a szavait, amikor azt mondta, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Te nemrég a Fühűnek adtál egy interjút, amiben azt mondtad, hogy az egész kormány működése a korrupción alapszik. Ez az egésznek az eredője, hogy egész egyszerűen nem tudnak mit kezdeni, vagyis inkább nem akarnak mit kezdeni ezzel a jelenséggel.
Igen, nem akarnak semmit kezdeni ezzel a jelenséggel azért, mert a korrupció egy alapvető eszközük a hatalom gyakorlásban és a hatalom fenntartásban, ugyanis a korrupciót arra használják föl, hogy megteremtsenek, hogyha jó, tehát most ha nagyon rossz májúan fogalmazok, akkor egy maffiát, hogyha ha megpróbálok, hogy mondjam, szebben fogalmazni, akkor egy új tőkésosztályt, vagy egy saját, nem tudom, nemzeti tőkésosztályt, és ahhoz, hogy ez gyorsan megtörténjen, mert úgy tűnik, hogy tehát szimplán attól, hogy egyenlő versenyt teremtünk, ez a tőkésosztály valamilyen nem akar, vagy nem tud, és nem tudott kialakulni Magyarországon, ezért erre minden erővel rá fogunk erősíteni. Ha ennek az ára az, hogy lényegében lopni, csalni kell, akkor ezt így megtesszük. Tehát az, hogy a törvényeket úgy módosítják, hogy ez működjön, vagy ugye minden ellenőrzési funkciót glejssaltolnak, vagy egy kézbe egy központi, nem tudom, lényegében pártközeli emberek irányítása alá tesznek. Ez mind arra van, hogy nyugodtan lehessen lopni a pénzeket, azt a megfelelő helyekre csatornázni, és ugye az egyetlen cél, hogy a hatalmat sokáig meg kell ehhez tartani, mert ugye egy idő után ezek el fognak évülni, tehát hogyha mondjuk sikerül netán 15-20 évet kihúzni a hatalomban, akkor jó eséllyel azok az ügyek, amik az egészet megalapozták, onnantól már nagyon nehezen lesznek számon kérhetőek és visszacsinálhatóak, és legfeljebb egy erkölcsi dorgálás maradhat, vagy igazságtétel ezután a lényegében korrupcióra épülő hatalomgyakorlás után.
Azt látjátok egyébként, hogy a harmadik kétharmad ebben milyen változásokat hozott? Tehát, hogy lehet-e látni már az Orbán Viktor által beígért elégtételt, lehet-e látni azt, hogy milyen formában próbálják még inkább korlátozni a hozzáférhető adatokat, milyen fokon próbálják korlátozni a közérdekű adatigényléseket, tehát hogy milyen koncepció van, vagy körvonalazódik a következő 3 évre.
Igen. Ugye az látszódott az elmúlt időszakban, hogy lényegében az összes kontroll alá vont, mondjuk akár függetlenek nevezett intézmény, az jól végzi az ő szempontjukból a dolgát, nincsenek kemény nyomozások, nincsenek számonkérések, nincsenek olyan vizsgálatok, amik számukra kedvezőtlenül végződnek. Egyetlen intézmény van, amelyik nem úgy viselkedik, ahogy ők szeretnék, ezek a bíróságok, ugyanis számtalan olyan esetben, amikor mondjuk nem adtak ki adatot, titkolóztak, akkor a bíróságok kimondták, hogy de ez is az közérdekű adat, tehát nagyon progresszíven értelmezték az információszabadság törvényt. Még azután is, ugye erről szólt mondjuk az előző ciklus, hogy lényegében minden évben valahogy megpróbálták visszanyesni az információszabadságot azzal, hogy mondjuk azt fizetősé tették, vagy nagyon megkönnyítették, hogy pénzt lehessen kérni adatokért, ugye masszívan élnek ezzel a lehetőséggel azóta az adatgazdák, azt, hogy könnyebb döntéselőkészítő anyagnak nyilvánítani valamit, és számos ilyen eleme volt ennek még, 5-6 ilyen elemből állt akkor ez a törvénymódosítás, azt remélve, hogy ezzel sikerül ezen a fronton gyengíteni az adatokhoz való hozzáférést. Nem sikerült, a bíróságok továbbra is progresszíven értelmezték a törvényt, akkor megpróbáltak azzal, hogy kivonni bizonyos szektorokat az információszabadság alól, mint a Nemzeti Bank esetében, vagy bizonyos adó kérdések esetében, ez se sikerült, úgyhogy ez biztos egy indíték volt arra, nyilván ezen kívül számos ügy van a választási törvény értelmezése és egyéb témák, gyülekezési jog, amiknél születtek olyan ítéletek, ami a Fidesznek nagyon nem volt kellemes vagy kedvező, tehát muszáj volt lényegében ezt az utolsó bástyát, mondjuk azt a jogállamiság utolsó álló bástyáját is bevenni, hogy elháruljon minden ilyen veszély. Nyilván ezzel párhuzamosan zajlott a médiának is a teljes fölfalása, vagy amit csak lehetett, ugye megint csak egy kézbe vagy egy irányítás alá vonni, de mondjuk az egy más eszköztár és egy más terület, mint a jogszabályok világa.
Tehát a közigazgatási bíróságokat fölállították.
Vagy most, igen, tehát a jogszabályi kereteinek megtörténnek, és most zajlik az, hogy ezeket létre is hozzák, föltöltik a félelmeink szerint lényegében kormányhoz lojális emberekkel, és arra számítunk, hogy attól félünk, hogy onnantól kezdve, hogy ezek a bíróságok fognak működni, akkor sokkal több olyan ítélet fog születni, amikor egyszerűen a kormánynak kedvezően bírálnak el indokolatlanul olyan ügyeket, amikor például közérdekű adatokról van szó.
Ti egyébként mennyit pereskedtek? Ez egy része az eszköztáratoknak, vagy ezt inkább kerülitek?
Szoktunk, tehát rendszeresen vannak pereink. Most van azt hiszem 2 vagy 3 perünk, ami folyamatban van, illetve ugye van, amikor nem bírósághoz fordulunk egyből, hanem az adatvédelmi hatósághoz, és tőlük kérünk állásfoglalást. Az egy egyszerűbb dolog, ugye a perrendtartás változása, vagy az eljárási szabályok változása miatt most már nehezebb is perelni, mint néhány éve. Tehát egyszerűen, és ez nyilván ez is egy célja volt ennek az egésznek, hogy nagyon megemelni azt a küszöböt, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, bevállal emiatt egy per. Tehát ilyen szempontból ugye mindig azzal védekeznek, hogy hát jó, a törvény változott, de hát bárki, hogyha nem ért egyet egy döntéssel, vagy azzal, hogy nem adnak ki, akkor bírósághoz fordulhat. Hát melyik mezei állampolgár teheti meg azt, hogy fogad emiatt egy ügyvédet, és végigmegy ezeken a processzokon. Eleve ez egy nagyon elitista működése a törvénynek, már így is, hogy lényegében csak jogvédők, újságírók tehetik meg, hogy perre mennek, hogy van erre kapacitásuk, de így is végtelenül bénítja az, hogy, és akkor ez még egy kiegészítés az előző kérdésedhez, hogy nem csak a jogszabályokkal, de nekünk az az érzésünk, hogy lényegében ki lett adva a teljes államigazgatásba, hogy ha jön adatigénylés, tessék visszadobni, trükközni, húzni az időt. Tehát, hogy annyira megváltozott az, hogy hogyan reagálnak egy adatigénylésre, míg mondjuk 8-10 évvel ezelőtt azt láttuk, hogy egy pozitív tendencia van, tehát egyre inkább elfogadják az államigazgatásba, hogy ez az eszköz létezik, próbálnak normálisan válaszolni, és az adatok azok eljutnak oda, hova kell. Ez teljesen visszafordult, és iszonyatosan nehéz, és nyilvánvalóan ti is tudjátok, hogy egy történet sokszor egy év múlva már messze nem olyan érdekes, amikor mondjuk hozzájutsz az adatokhoz, mint amikor tényleg szükséged lett volna.
Tehát ahogyan elkezdett a Magyar Posta és a... mi volt a másik?
Volánbusz.
És a Volánbusz sorosozni, ugyanúgy a különböző hatóságok és különböző hivatalos helyek, akikhez fordultok, kvázi egy ilyen egyen játékban húzzák az időt.
Lényegében az a tapasztalat, hogy igen, sokkal nehezebb, hogy ebből mennyi az, hogy ki lett adva, hogy tessék ezt csinálni, vagy mennyi egyfajta öncenzúra, mert félnek attól egy-egy hivatalba, hogyha egy újságcikk megjelenik, és egy adatigénylésre hivatkozva van benne valamilyen kellemetlen információ, akkor majd annak a hivatalnoknak vagy osztályvezetőnek fogják levenni a fejét, aki kiadta az adatot. Ez is lehet, ez csak azt mutatja, hogy hogyan működik az ország, milyen félelem és milyen ilyen negatív reakciók vannak alapból, amikor a nyilvánosság az bármilyen szinten felmerül.
Gondolom az sem segít, hogyha elküldötök egy e-mailt, amin ott van, hogy K-monitor, akár az e-mail címe, vagy akár az aláírásban. Ez sem segít a válaszhoz való hozzájutásban, hiszen a civil szervezetek felé is egy olyan nyomás vagy egy olyan támadást helyez a kormány, ami nagyban megnehezíti a működéseteket.
Valószínűleg igen.
Egyébként megképződnek azok az adatok, vagy azok a papírok, amik majd egyszer ennek a rendszernek a feldolgozásához hozzájárulhatnak, mondjuk, hogyha fönnmarad 40 évig, akkor majd a történészek 100 év múlva, de ha esetleg nem marad fönn addig, akkor akár valami fajta jogi feldolgozása ezeknek a papíroknak lehetséges lesz, tehát hogy valamilyen fokon visszafejthető lesz, vagy pedig arra nem csak titkolják a papírokat, hanem még el is tüntetik, vagy följegyzéseket sem születnek.
Hát azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik nem születnek meg. Ugye egy ilyen téma volt a kormányüléseknek a dokumentálása, hogy nem készül rendes hanganyag, hangfelvétel ezekről, és csak összefoglaló jegyzőkönyvek vannak, tehát mondjuk egy érdekes odaszólás, vagy egy közbeszólás az simán kimaradhat belőle, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy most ezt ne vegyük bele, míg hogyha ugye ezeket a törvény megkövetelni, hogy ezek vegyék fel, akkor sokkal több információ meg lenne. Tehát biztos, hogy vannak olyan adatok, amik nem is, tehát egyszer nem láthatóak, biztos van olyan, amit eltüntetnek, de azt gondolom, hogy a digitalizáció miatt viszont nagyon sok mindennek egyszerűen van nyoma. Ugye az egész antikorrupciós munkában az egyik legfontosabb elva, follow the money, kövesd a pénzt, tehát a pénz útja az azért mindig nagyon sok mindent fölrajzol, és egyszerűen a bankoknál, különböző protokollokban látszanak tranzakciók, még mindig nagyon sok mindent le kell dokumentálni, szerződéseket leadni bíróságokhoz, vagy a cégbíróságra. Tehát azért van egy csomó minden, ami ott van. Én azt gondolom, hogy mindent soha nem lehet földeríteni, nyilvánvalóan, ha visszanézzünk a történelembe, akkor is rengeteg olyan ügy van és dolog, amit lehet, hogy sejtünk, de ezt soha nem sikerült bebizonyítani. De azt gondolom, hogy ha egyszer lesz egy olyan állam, vagy egy olyan közigazgatás, amikor ezeket az ügyeket elkezdik fölgöngyölíteni, akkor bőven lesz így is, vagy kell, hogy legyen muníció. A kérdés szerintem az, hogy lesz elég ügyész, lesz elég szakember, akik ezeken fognak tudni dolgozni, mert egy elképesztő mennyiségű munka. Tehát én ezt tartom az igazán nehéznek, hogy olyan mértékben mindent átított a korrupció, és annyira mindennél ez a rendező elv, a pénzek elosztásának az elve, hogy egyszerűen elképzelni sem tudom, hogy egy ilyet kapacitás tekintetében, hogy lehetne rendesen földolgozni, valószínűleg maximum úgy, hogy a nagy halak után mennek elsősorban, és akkor ami belefér. Ugye Romániában is, amikor felállították ezt az antikorrupciós ügyészséget, hát még úgy is, hogy futószalagon jöttek ki az ügyek, a töredéke annak a potenciális bűnhalmaznak az, amit földolgozta.
Egyébként a hétköznapi korrupció formáival foglalkoztok, és lehet az, hogy a magyar társadalom valóban van egy szubjektív érzete arról, hogy a hétköznapi, tehát az ő általa befogadható korrupció mértéke csökken, és ez valami fajtaképpen eltolná ezt a mindent átitató állami korrupciót megkérdőjelezhetővé tenni az ő szemében? Nem tudom, kijutottam ebből a kérdésbe.
Tehát ugye, ami érdekes, hogy az ilyen hétköznapi korrupció tekintetében azt gondolom, hogy történt javulás az elmúlt években. Ennek az, szerintem leginkább az az oka, hogy minden nagyon központosított hatalom, vagy egy ilyen autokrata hatalom nem szereti, hogyha bárkinek van önálló döntési jogköre, és az, hogy én elfogadok kenőpénzt rendőrként, vagy egy hivatal vezetőjeként, és saját zsebre teszem, ez egy gyengessége a központi hatalomnak. Tehát nyilvánvalóan a Fidesz nem engedheti meg magának, vagy a kormány nem engedheti meg magának, hogy cincogjanak az egerek, tehát ebben szigorúnak kell lennie. Ezért azt gondolom, hogy például az ilyen rendőri korrupció, hogy ittasan vezetek, adok egy 10 000-est, vagy nem tudom, vagy gyorsan hajtok, és akkor lefizetem a rendőr, ezek minden bizonnyal visszaszorultak, tehát ez sokkal magasabb ennek már az ára a rendőrök számára, hogy ezt bevállalják. De mondjuk a hálapénz tekintetében nem történt semmilyen előrelépés, tehát az egy olyan terület, és lényegében ugye mindenki valamikor sajnos megfordul ilyen egészségügyi intézmények, vagy a családból valaki miatt, ha nem saját maga miatt, akkor azért találkozik ezzel, hogy hogyan működik. Tehát azt gondolom, hogy létezik még mindig a személyes tapasztalat, és nyilván van egy ilyen része a történetnek, és van az a percepció, vagy érzékelés.
De mondjuk az önkormányzatok szintjén, tehát mondjuk egy ilyen önkormányzati ügyintéző szintjén is visszaszorult a korrupció?
Ez szerintem változó. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amiatt itt is, hogy több a digitális eszköz, jobban követhető, hogy hogyan adnak ki egy engedélyt, jobban le vannak dokumentálva dolgok, akár központilag is egy csomó mindenre jobban látnak, a kockázat nagyobb. Tehát én azt gondolom, hogy ott is történt visszaszorulás. Ez nem azt jelenti, hogy megszűnt. Tehát ugye számos esetet hallunk, hozzánk is mindig érkeznek be történetek, hogy a X hivatalba hogyan hoztak kedvező döntést ennek vagy annak. Látjuk az önkormányzatoknál az ingatlan értékesítéseket, amiből nem lehet tudni, hogy ez mondjuk központi jóváhagyással, vagy ott a helyi eliteknek a játék a keretében történt. Tehát azért ez mind létezik. De azt gondolom, hogy mondjuk nem olyan vad, mint a 90-es években, akkor, amikor mindenki pénzé akarta tenni a mondjuk hivatali pozícióját azzal, hogy segített a privatizációba, segített engedélyeket kiadni, segített átminősíteni. Ez létezik, de azt gondolom, hogy valamivel jobb a helyzet.
És akkor lehet, hogy a társadalom kevésbé érzékeli a korrupciót, mint amennyire elterjedt?
Azt gondolom, hogy ezzel együtt a társadalomnak, tehát ugye volt azt gondolom, hogy két ilyen érdekes felmérés van mindig, az egyik a Transparency-nek, ugye a percepciós vizsgálat, aminek az eredménye az a héten jött ki, ami mondjuk az, hogy egy külső érzékelés, és van az, amikor lényegében közvéleménykutatásokat végeznek, ilyen például az Euróbarométer, ami ugye azért érdekes, mert az egész Európai Unióban vizsgálnak bizonyos témákban, vizsgálják a közvéleményt, ami meg a lakossági percepcióra épül, és ott azt lehetett látni, ez nagyon érdekes volt, hogy a magyaroknak a nagy többsége azt gondolja, hogy Magyarországon rosszabb lett, vagy nem változott a korrupciós helyzet. Ha jól emlékszem a számokra, akkor a megkérdezetteknek talán 4-6%-a volt csak az, aki azt mondta, hogy csökkent Magyarországon a korrupció. Mondjuk összevetve Lengyelországgal, ahol pont fordított az arány. És ez azért érdekes, mert mondjuk az, hogy amikor jön ez, hogy hát ezek a számok, ezek ugye a kormány mindig ezzel védekezik, hogy persze hát ezeket azért hozzák, ezeket a számokat, hogy minket azért büntessenek, vagy megregulázzanak, mert mi nem követjük őket a mit tudom én, bevándorláspárti agendájukba. Nagyon korrupció tekintetében érdemes mindig Lengyelországra nézni, akik mondjuk ugyanúgy, vagy hasonlóan rosszul gondolkodnak, vagy hasonlóan gondolkodnak a pluralizmusról, a demokráciáról, a progresszivitásról, mint mondjuk az itteni kormánypárt, ugyanakkor sokkal erélyesebben lépnek föl a korrupció ellen, nincs olyan központosított korrupció, mint nálunk, sokkal jobban működik az információszabadság, az e-közigazgatás, tehát egyszerűen még egy, hogy mondjam, egy ilyen bezárkózó, vagy egy ilyen
tehát egy illiberális egy illiberális,
igen, és ugye Szingapúr is erre példa, aki a korrupciós vizsgálat, vagy pont a Transparency-nek a vizsgálatában mindig az első, nem tudom, 5 10 ország között van, tehát a legjobbakkal együtt mozog, ami abszolút egy illiberális ország, de nem lopják úgy a közpénzeket, mint nálunk. Tehát egyszerűen erre nincs magyarázat.
Hát az általad említett transzparencis vizsgálatban az Európai Unió országok közül csak Bulgáriát és Görögországot előzzük meg. Lédere Sándornak nagyon szépen köszönöm a K-Monitortól, hogy bejött.
Én bocsáss meg, még egy utolsó kérdést fel akartam tenni, hogy van-e olyan dolog, ami tudjátok, hogy ott van, és feltétlenül fel akarnátok tárni. Tehát, hogy van-e olyan ambíció, amikor az, tehát, hogy ugye sokan mondják azt, hogy Mészáros Lőrinc valójában egyenlő Orbán Viktorral. Tehát, hogy van-e egy olyan dolog, amiről tudtok, vagy tudni véltek, hogy ott van, és feltétlenül fel akarjátok tárni?
Mi ugye nem oknyomozó újságírók vagyunk, hanem egy civil szervezet, tehát ilyen szintű oknyomozást mi nem szoktunk csinálni. Ezt tudom, hogy a legtöbb szerkesztőségben ez egy a komoly ambíció, hogy mondjuk rábukkanni a titkos bankszámlára, vagy rábizonyítani, hogy és itt van az a szerződés, vagy az a dokumentum, ami megmutatja, hogy Mészáros Lőrinc csak egy stróman. Nekünk az az igazán nagy kihívás, vagy azon dolgozunk, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, vagy olyan adatok, amivel ilyen munkát sokkal könnyebb elvégezni, tehát például az, hogy cégadatok legyenek elérhetőek nyilvánosak, úgy, hogy mondjuk egyszerűen föl lehessen térképezni, hogy melyek azok a cégek, amelyek lényegében kizárólag ebből a rendszerből élnek, azért, mert csak közbeszerzésből vagy EU-s támogatásból áll a bevételük, képtelenek a piacon megélni, és azt gondolom, hogy az ilyen struktúrák felfedése segít megmutatni azt, hogy kik azok a cégek, akiket, vagy azok a cégvezetők, akiket alaposan meg kéne vizsgálni egy adóhatósági vagy egy ügyészségi eljárásnál, mert nem azért jók vagy sikeresek, mert tényleg tudnak valamit, hanem azért, mert nagyon jól vannak ide-oda bekötve. Tehát azt gondolom, hogy a mi igazi profilunk az ez a háttérmunka, hogy lehet az adatokból értelmezhető információt kisütni. Ugye van, amikor ezt ilyen nagy adathalmazok elemzésével végezzük, van, amikor meg olyan adatok összeszedésével, ami mondjuk nem állnak rendelkezésre struktúráltan, például amit az ősszel kezdtünk el a NER Hotel nevű projektünk, amikor a kormány közeli szállodákat, éttermeket gyűjtjük össze, az erről szólt, hogy egyszerűen lássuk világosan, hogy amikor elköltjük a pénzünket, akkor ez kinél fog landolni.
Sanyi, akkor most köszönöm, hogy bejöttél. Köszönöm, hogyha a K-Monitor elkészül ezzel az adatbázis létrehozással, akkor arról mindenképpen beszámolunk. A vagyonnyilatkozatok átbeszélésétől egészen eljutottunk a rendszer természetrajzáig. A hallgatóinktól pedig azt kérjük, hogy ha tudják, akkor támogassák a HVG-t, akár úgy, hogy megveszik a heti lapot, akár úgy, hogy a pártoló tagjaink lesznek. Köszönjük szépen!